Tetőterasz Rostás Péter Istvánnal.
Jó estét kívánok! Volt egy Rájnyá nevű bíró, akire én gyerekként emlékszem, most pedig van egy Kovács István nevű játékvezető, akire megint fel fogunk nézni, mert Bajnokok Ligáját vezet majd, de hát inkább a helyi történetekről beszélünk a mai tetőteraszon, mert hogy ma este lesz egy itthoni döntő, méghozzá érdekeltek vagyunk több szempontból is, egyrészt, mert hogy közvetítjük, másrészt, mert hogy van egy kolozsvári csapat, harmadrészt, mert hogy ez egy tulajdonképpen erdélyi rangadó, és Boros Miklossal és Moldován Árpád Zsolttal beszélgetünk arról, hogy mire számíthatunk egy aradi, hát azt mondanám, hogy tulajdonképpen klasszikus pályán, mert hogy azért Aradnak van egy aurája, van egy kisugárzása, és újabban van egy egészen tűrhető, gyeppel ellátott stadionja is. Köszönöm, hogy itt vagytok.
Köszönjük a meghívást. A szövetség elkezdte használni az aradi stadiont, annak ellenére, hogy a román kupa döntő ez az első lesz, de ugye volt már benne szuper kupa döntő, a CF és a Sepsi játszott a 22-ben, akkor a Sepsi legyőzte a CF-et, azt a meccset is onnan közvetítettük a vásárhelyi kollégákkal közösen, illetve a női román kupa is volt már a Neumann Ferenc stadionban. Logikus választásnak tűnik, ugye, ha ránézünk a térképre, a szövetség az utolsó percig kivárt, hogy kik jutnak be a döntőbe, nem akarta feleslegesen utaztatni a csapatokat, illetve nem akart feleslegesen nagy stadiont keríteni. Tehát most le lehetett volna vinni a hagyományok szerint Bukarestbe, és a Nemzeti Arénába, az 55 ezer férfi stadionba lett volna kb. 10 ezer néző egy Kolozsvár-Szeben mérkőzésen. Jó, Sepsi lett volna a másik opció, de az egy kisebb stadion. Én azt gondolom, hogy mindenképpen egy jó választás, a szurkok szempontjából mindenképpen, látványilag is. Az viszont egy kicsit az erdélyi sportnet tragédiája. Hogyha megnézzük a stadionoknak az eloszlását, mármint a modern, használható, nemzetközi szinten alkalmas tévéközvetítésre alkalmas stadionokat, akkor gyakorlatilag négy városba találunk ilyet, Aradon, Szebenbe, Szentgyörgyön és ugye kettőt Kolozsváron.
Amúgy ez az aradi stadion nem az az aradi stadion, amelyet Neumann Ferenc épített annak idején, ez egy új stadion.
De pont a helyén.
Pont a helyén van, és amúgy az egy nagyon érdekes dolog, és egy nagyon szép főhajtása a csapatot alapító Neumann Ferenc előtt, hogy a stadionban van egy szobor, egy ülő szobor, tehát Neumann Ferencet kiültették a stadionra, a lelátóra, tehát le lehet ülni mellé fotózkodni, mintha ő is nézni a meccset, éppen egy nagyon idvezült arccal tapsol a szemegy aradi gólnak.
És a stadion előtt meg ott van Pecsoszki Józsefnek, a nagy utának, a csapatkapitányának a szobra, tehát a tényleg a legnagyobb legendája az aradi futballnak. Rásuk főúton van, ott áll meg előtte a villamos, tehát könnyen megközelíthető. Mindenképpen azt gondolom, hogy egy jó választás, főleg a két csapat szurkolói számára.
Igen, és amúgy, ha a két csapat szurkolóiról beszélünk, akkor azt el kell mondanunk, hogy telt ház lesz, tehát mind a két csapat eladta a szurkolóinak fenntartott helyeket. Itt Kolozsváron villámgyorsan elfogytak a helyek, tehát 3-4 ezer kolozsvári szurkoló biztosan ott lesz Aradon, és az a szebeniek is mennek, mondjuk nekik az az előnyük, hogy egy kicsit közelebb is van, 4 órás utat kell innen Kolozsvárról aradig megtenni, de úgy látszik, hogy a tényleg a kolozsvári szurkolók, a CFR-nek a szurkolói úgy érzik, hogy ezzel a meccsel meg tudják menteni a szezont.
Aradi nézőnek jut-e hely ilyen körülmények között, vagy általában figyelnek a rendezők arra, hogy mégiscsak valahova, hogyha elmegy egy ilyen esemény, akkor a helybelieknek is nyújtson ott egy direkt élmény. Ne a képernyőn nézzék azt, ami a városban történik.
Nem, ennek megvan a sportpolitikai döntés az, hogy egyharmad arányban osztják el a helyeket a két résztvevő csapatnak a szurkolói között, és egyharmad pedig az úgynevezett semleges szurkolóknak szabadárusításba meg lehet venni. Épp a kolozsvári szurkolókkal beszélgetve tudtam meg azt, hogy például miután elkeltek azok a jegyek, amelyeket a CFR szurkolótáborának tartottak fent, a kolozsvári emberek megpróbáltak az aradi
átmerészkedtek.
Aradi barátaikon keresztül plusz jegyeket beszerezni.
Meg hát az online értékesítés zajlik, tehát mondjuk, hogy a jeg gyakorlatilag a szabad piacra megy ki. Nekem van érdekes tapasztalatom az aradi szurkolókkal. A CFR Sepsi Superkupa 3 évvel ezelőtt teltház előtt ment úgy, hogy a két klubnak a szurkolói nem töltötték meg a stadiont, viszont az aradiak, akik kijöttek, azok kihasználták egy tökéletes tüntetésre az alkalmat a saját klubvezetésük ellen. Tehát nagyon érdekes volt az, hogy ott kint volt több ezer aradi szurkoló egy számukra semleges meccsen, és kihasználták a média lehetőséget, hogy ők nyilvánosságot kapnak és tüntetettek a saját klubvezetésük ellen.
Tehát ez a harag továbbra sem szűnt meg Aradon a klubvezetés és a szurkolók között, tehát a szurkolók jelenleg majdnem minden mérkőzésen tiltakoznak és kérik Mircsár Edinnek az elbocsátását.
Nem csak Mircsár Edinnek, Mészár Sándornak is egyébként, tehát hogy az egész vezetéssel azzal, ami Aradon zajlik, hogy minden évben kicsérnek 20 játékos, minden évben jön egy új edző, egy új koncepció, tehát hogy totális zsoldos futball zajlik, egyszerűen nincsenek játékosok, akivel azonosulni tudnak. Az idei szezonban, ahogy jelenlegi keretűben két olyan játékos van az aradi keretben, aki tavaly is a keretben volt.
Hát így elég nehéz építkezni és valamiféle aurát kovácsolni a klub köré. Aránylag friss a Hermannstadt, ugye most néztem a két klub alapítását, 2015 versus 1907. Nem azt mondanám, hogy nagyon elbillent itt a mérleg, de azért valljuk be, hogy hát tulajdonképpen szebben attól érdekes, ugye, hogy az U egy adott pillanatban történelmi helyzetből kifolyólag, ha jól tudom, akkor levonult, ugye, mikor Észak-Erdély.
Igen, de ők ott is kolozsvári unéven játszottak. Uh-huh. Tehát maga a kolozsvári egyetem költözött.
Jó, ugye, csak mondom, hogy a helyszín.
A bécsi döntés után Szebenbe, és akkor a csapat is négy évig, de ők fenntartották a nevet, tehát nem játszottak Szeben néven. A szebeni futball egy nagyon érdekes történet, mert nagyon nagy hagyományai vannak. Tehát már a román futball alapításánál voltak szebeni csapatok, hogy egy nagyvároshoz ídik egyébként, viszont soha nem volt meg az állandóság. Tehát nem az van, hogy a városnak volt egy klubja, amelyik végigvitte a városnak a futball történelmét, hanem minden időszakban más és más klubok. Ugye a Szebennek a legendás csapat az a Solymi, tehát az, ami volt, amelyik a 20-as, 30-as években játszott az első ligába, és aztán évtizedeket a másodosztályba, mára teljesen megszűnt. Aztán volt ugye a kommunista rendszer végén a Niku Ceausescu alapította a szebeni FC Inter, Dorinér Multianónak az első komoly csapata többek között, Balkán kupát nyertek, tehát látszott, hogy a rendszer kegyeltjei közé tartoznak. Utána volt egy nagyon rövid kísérlet a Vojnica Szeben, amelyik egy szezont játszott az A-ligába, és akkor utána jött ez az FC Hermannstadt. Tehát, hogy Szebenben egyelőre nem találták meg azt a klubot, és ezek más színeket viseltek, más címerük volt, tehát semmilyen folytonságot nem képviseltek egymáshoz képest. Szebeni futballnak a Hermannstadt az első csapata, amelyik egy relatíve hosszabb perióduson keresztül, most ugye 18-ban már másodosztályúként kupa.
Igen, éppen néztem, hogy nagyon jól építkezett, lépett
feljutottak, előre. Egyszer kiestek, de azonnal visszajutottak. Az első csapat, amelyikben fel lehet fedezni a folytonosság jeleit a szemeni futballban, és egy ekkora nagyvárosnak szerintem igen szüksége van minimum másosztály top csapat, de inkább elsőosztályi csapatra.
Igen, egy nagyon gazdag városról van szó, tehát hogy Szebenben az üzleti szféra, a gazdasági szféra az nagyon, nagyon erős, és ha jól tudom, akkor nagy mértékben városi pénzelésű csapatról van szó, tehát a város tartja fel.
Részben a város, részben a szponzorok, de azt azért látni kell, hogy egy nagyon érdekes klubmodell van, tehát nem emelkedik ki egy valaki a tulajdonosok közül, hanem nagyon sok lábon állnak, és ezek a lábak azért elég kicsik. Ne felejtsük el, hogy évek óta csődvédelem alatt vannak, jól gazdálkodnak, de nem tudják kigazdálkodni ezt a pár száz eurós hiányt sem, amitől ha megszabadulnának. Ezért, ha megnyerik a kupát, nem indulhatnak az európai kupákban. Szakmailag viszont egy jól irányított klub. Nézzük meg, négy éve ugyanaz az edzőik a román futballban, négy évig ugyanaz az edző valahol, elképzelhetetlen. Persze plegykák, hogy Mordorosan elviszi a Rapid, meg is érdemelné szerintem. Egy nagyon komoly edző, nagyon jó szakember. A játékos keretükben soha nincsenek ilyen radikális változások, ők soha nem cserélek keretet. A szemeni kötődésű játékosok, vagy a megyéből származó játékosok, mint például Jonus Stojka, most már nincsen ott Tatár, de régebb ő is volt, azok hosszú ideig ott vannak a csapatnál. Mindenképpen azt kell látni, hogy egy olyan csapat, amelyik a folytonosságra épít, és ugye az idei szezonban volt egy nagyon csúnya megbicsaklásuk. Volt 6 vereségük egymás után, és akkor se váltottak edzőt. És most ott vannak az alsóház tetején.
Igen.
És a kupa döntőben.
És az utolsó négy meccsüket, ahogy néztem, visszafele nem néztem, egyiket se veszt, nem, hogy nem veszítették, hanem mindeniket megnyerték tulajdonképpen. Mennyire fontos szerintetek a kupa? Most mi úgy tekintünk rá egy hát elbukott vagy meg nem nyert bajnokság után, mondom, hogy mi, mint félig meddig azért a CFR-nek drukkoló, vagy annak holdudvarában élő futball rajongók, hogy hát ez egy ilyen flastrom, hogy úgy zárjuk az idényt, a nagy patinás klub, hogy azért mégis haza tud vinni egy kupát, ha megnyeri. Szóval, hogy a bajnokság és kupa viszonya, ez hogyan alakult most az utóbbi esztendőkben, és pillanatnyilag mennyire lehet beárazni, mennyire fontos, mennyire lehet azt mondani, hogy nem vigaszák, hanem másként értékes.
A kolozsvári CFR-nek egy ilyen nagyon furcsa viszonya van a román kupával. Voltak évek, amikor fontos volt, voltak évek, amikor teljesen hanyagolták a klubnál. Ezek az évek elsősorban azok az évek voltak, amikor Dan Petrescu volt az edző itt Kolozsváron. Most egy olyan évben vagyunk, hogy én szerintem azért, mert úgy alakult, hogy mégis fontos lett a kupa. Összevetve például más országokkal, ahol a kupának nagyon nagy respektje van, tehát hogy nagyon magas polcra teszi fel, gondoljunk csak az angol kupára, amely hát majdnem ott van a bajnokság mellett.
Sok csapatnak fontosabb, mint a bajnokság.
Sok csapatnak fontosabb, mint a bajnokság. Tehát, hogy ebből a szempontból érdekes ez. Kolozsváron itt a CFR-nél azokban az években, amikor a csapat főleg a bajnokságért volt versenyben, akkor úgy mellőzték a kupát. Rendszeresen a második sorral állt fel a csapat, amikor kupamérkőzések voltak. Ha összejött a győzelem, mentek még egy kört, vagy mentek még egy kört, de aztán utána mégiscsak valahol elvéreztek, és hagyták ki, engedték elmenni a kupát. Ellentétben az idei szezonnal, amikor már úgy nagyjából látszott az, hogy a bajnokságban nincsenek egy szinten a Fecsészébével, akkor látszott, erőteljesen látszott az, hogy a kupa az fontos lett. Ezt elsősorban a negyed döntőktől errefele érzékeltem.
Egyébként azt érzékeltem a csoportkörben, ahol ugye két másodszor csapattal kezdett a CFL, az Ázsia, hogy meg, hogy Dámbécu feltette a második sor, de ő is tudta, hogy másodszor csapattól neki is nasz kikapni. Itt ez a csoportrendszer nagyon sokat lendített azon, hogy a CFL elkezdte komolyabban venni a kupát. Ez a csoportkörrendszer, mert ugye állandóan a bajnok helyezése miatt az első kalapból emelik ki, megkapja mindig legalább egy alsóbb ligásat, lehet, hogy kettőt, vagy a liga egynek a legalját, olyan csapatokat, akiktől snasz kikapni egyszerűen, még akkor is. És a másik pedig, mindent a világon most már a nagy csapatok, sőt a középcsapatok is a kupát a második sorukkal játsszák. A kupa annak a mérték, hogy kinek milyen erős a második sora. Nagyon sok esetben, illetve én nem Vigazinak vagy Flastomnak nevezném, én B-tervnek nevezném. A Zsolt nagyon jól rámagyarázta, amikor a CFL ráérzett, hogy a bajnokságra lehet, hogy van esélyünk, de azért nem egy biztos valami, erre a kupára rá lehet menni a negyed döntőktől, és ez főleg a Krajovai elleni meccsen érződött, ahol a CFL, ha nem is a legjobb sorát tette fel, de nem is a legrosszabbat, és az a rácseréléssel, hogy a végén hozta be az alapembereket, és a végén ők rúgták a 11-eseket, és tovább mentek. A Fáru ellen pedig szerintem már nagyon biztosra ment mindenki, ott érdekes módon már szinte az első sor játszott.
Igen, és én is arra is számítok amúgy, hogy ma este az első sorra fog játszani.
Hát Krajan 6-7 embert pihentetett Dán Péterszkó a bajnoki meccsen, és kihozott egy döntetlen belőle. Tehát magyarul a bajnoki ezüstérmet, ami hogyha a CFR elveszi a kupát, akkor az jelenti az Európa Liga indulást, tehát a magasabb kupasorozatot, azt sem hanyagolt el a CFR, és megint megmutatta azt, hogy lehet, hogy a Fécsiszébe jobb nála, de a többiek nem.
Tehát úgy gondolod, Miki, hogy ez a második hely, most már a lassan záruló bajnokságban, ez egy borítékolt pozíció?
Nem egészen, hát még van két forduló hátra, tehát még 6 pont kiadó, 2 a különbség a Krajovához képest, sőt, még a mögötte levő csapatok sincsenek nagyon-nagyon lemaradva, de abból kiindulva, hogy a kolozsvári CFR-nek ki kell játszania, gondolok elsősorban arra, hogy az utolsó fordulóban a Fecsészébét fogja fogadni a kolozsvári CFR a Fellegváron. Lehet, hogy ez egy olyan mérkőzés lesz, amelynek egyik csapat számára sem lesz már tétje. Mert ha ma este a CFR megnyeri a román kupát, akkor a második hely az már nem fontos.
Ne felejtsük el, ismerve a CFR-nek a jelenlegi tulajdonosi szerkezetét.
A pénz szempontjából. A kupát.
Ugye nagyjából a bajnoki helyezéseknél a tévés pénzek 200 ezer eurót ugranak helyezésenként.
Tehát van tétje.
Tehát 200 ezer euróval több a második hely, mint a harmadik. Nagyjából vannak árnyalatok. És még egy nagyon fontos dolog. Ismerve a Fecsészébét, ők a Krajova meccsen megünnepelték a csapatukat ezen a hétvégén, a bajnoki címet, a kupát, mindent, átveszik az érmeket, ott lesz mindenki, bár nem biztos, hogy játszik mindenki, és Gigit Mekálit ismerve, ő azonnal elküldi a sztárjait vakációzni. Mindig ezt csinálta. Abban a pillanatban, mikor számára véget ért a bajnokság, tehát elkerült olyan pozícióban a se fel, se le nem tudott mozdulni, és ez függetlenül, hogy első vagy negyedik hely volt, azonnal elküldte vakációzni a csapatát, gondolva arra, hogy minél hosszabb pihenőt kapjanak a következő szezon előtt. A Fecsészébé nem a legjobb csapatával fog jönni. Én nem csodálkoznék, ha totál ismeretlen nevekkel is találkoznak majd azon a mérkőzésen itt Kolozsváron. Miközben a CFR szerintem igenis presztízs kérdés csinál abból, hogy a Krajovát megtartsa a második helyet. Erre egyébként jó esélye van, főleg, hogyha a Krajova bukik a Fecsészébé ellen. Ugye a CFR-nek még a nehezebb meccs szerintem a Rapid elleni kinti lesz. Mert a Rapid azzal, hogy tegnap a Dinamoval leixelt, 2-ből 2-t kell nyerjen, hogy a negyedik helyet esetleg utolérje az út.
De gondold el azt a forgatókönyvet, hogy a CFR nyer a Rapid ellen, a Krajova kikap a Fecsészébétől, és a második hely akkor is megvan, hogyha Fecsészébével teljesen mindegy, hogy akkor látunk majd egy ifi meccset?
Látunk majd
abszolút látunk egy
ifi meccset, tehát az összes profi szerzőssel rendelkező, a Lépfénél benevezett ifit, az edzők pályára fogják küldeni, a légiósokat menjetek haza, nyaraljatok, tűnjetek el innen, és június 10-én találkozunk az első edzésen.
Érdekes lenne.
Főleg például, most mondok egy példát, a CFR-nek lesz ugye 3 ifi váltott játékosa, aki menik júniusban az ifi EB-re. Ők nekik most az az ideális, hogyha most lenne a Rapid meccs után egy vakációjuk, mert utána mennek az ifi váltott edzőtáborába, az EB-ről meg rögtön vissza a CFR edzőtáborába, és csendbe szólok, július 10-én kezdődnek az Európa Liga selejtezői.
akkor a CFR számára is? Tehát a második
az elsőben van a román. Bővítették egy kicsit, kicsit átalakították, hogy tavaly az Európa Ligában nem volt első selejtező kör, mindig a másik, most egy kicsit átvariálták, lesz első selejtező kör, és a román kupa győztes is oda került.
Július 10-dik, hát az itt van.
Azon gondolkoztam, hogy
meg se szünetünk.
Azt, amit én láttam így félszemmel, hogy a már diadalát megülő Fécsi-Szébé elkezd szétnézni a prérin és bevásárolni, legalábbis ha hírek szerint aránylag agresszíven. Tehát a javát lefölözi. Az mit vetít előre? Persze még arrébb van a következő bajnokság, de így ilyen előidény harangverést mennyit tudunk megkockáztatni, hogy akkor... Ez a mostani bajnoki cím, ez akkora ándungot ad Bejkálinak és csapatának, hogy folytatni akarja mindenképpen?
Folytatni akarja, tehát az ő hiúságát és anyagi lehetőségét nem becsüljük le. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy az, hogy ezt az előző két bajnokságot a Fécsi-Szébé megnyerte úgy, hogy előtte 9 évig nem nyert bajnokságot, azt annak köszönheti, hogy végre érkezett a csapathoz egy olyan edző, aki felismertette és főleg elfogadtatta Bejkálival a védekezés fontosságát. Fécsi-Szébé az jutott az elmúlt két évben nyerni, mert neki volt a legjobb védelme. Turnován a kapuban, Öngénzen a védelme, idén nagyon sok hasznos volt Kirik és védekező középpályás pozícióba, Schutt nagyon sokat fejlődött a középpályás színe védekező pozícióba, tehát nem az volt a Fécsi-Szébé, hogy nála voltak a románia a legtechnikásabb, legjobb támadói, hanem volt mögöttük egy stabil védelme.
Hát azért Miki, a 100 darab gól, 100 találat, a mindenféle meccseken azért az mégiscsak egy
eléggé... A CFN-nek magasabb a gólátlaga mindenféle meccsen, mint a Fécsi-Szébé, a rugott gólátlaga. A CFN-nek van a legtöbb rugott gólja a bajnokságban, a CFN nagyon sokat kap. Azt gondolom, a Fécsi-Szébé az a kérdés, hogy Turnovánu rettenesen piacképes, Öngenzana rettenesen piacképes, előbb-utóbb Schutt is az lesz. Ha eladják Olárut, vagy elől valakit, ott megtalálják megint az ügyeletes technikás, nagyon ügyes kis román csatárt, vagy szélsőt, vagy valakit. De hogy ezeket tudják-e még egyszer ennyire jól pótolni. Emlékszem, hogy Öngenzanára mindenki rácsodálkozott, míg idejött Dél-Afrikából. Egy hónapig a gyerek 15 percenként kifeküdt az edzésen, annyira szokatlan volt a román ritmus a dél-afrikaihoz képest. De szép lassan felépítettek, és tényleg ilyen például a bajnokság legjobb első védője, az Unal Massoira a másik. Na, ilyen klasszis játékosok. Megkezdve a Fécsi-Szébét, játssza a Gigi Békkel a nagy románt, és hogy neki nem kellene külföldiek, a védelmek a 36 éves tapasztalt veterán Krécut leszámítva csak légiósok játszanak. Egy dél-afrikai, egy kamerúni és egy montenegrói.
Ha előre tekintünk azt, hogy mi lesz jövőre, mindenképpen meg kell néznünk azt, hogy a riválisoknál a tulajdonosok mekkora pénzt, mekkora teret fekteknek bele abba, hogy megállítsák ezt a Fécsi-Szébé sorozatot, ezt a most már két második bajnokságokat nyerik meg. Tehát, hogy ott van egyfelől ott van a Rapidnál Dán Sukú, aki nagyon-nagyon nagy potenciál van mögöttve, egy gazdag emberről beszélünk.
De őt azért megosztja az, hogy Olaszországban is vannak futball érdekeltségei. Nem tudom.
Nem, az nagyon nagy
előny. Igen, de épp ezt akarom, hogy ez akár egy előny is lehet. Hát gondold el, hogy nem egy kerettel, hanem kettővel.
Onnan, és akkor így körbejárak.
Már csinálják.
A City Group ezt öt csapattal csinálja a világon, tehát hogy ez nem egy új valami. Sukú valószínűleg, hogy rá fog repülni mindenkire, akire rárepül a Fécsi-Szébé. Próbál erődemonstrációt tartani, próbál a piacon nagyon agresszív vásárlóként fellépni, viszont ameddig nem lesz egy normális sportigazgatója, és ameddig nem lesz egy olyan edzője, akit ő megtartozásba akkor is, hogyha a közönség kritizálja, és nem enged a közönség nyomásának, mert Sumudikával gyakorlatilag bebizonyította azt, hogy ő hozott egy közönségkedvenc bohócot a csapat élére. Biztos, hogy nem fog menni Sumudika, de azt látni kell, hogy senkinek fogalma nincs arról, hogy ki lesz a Rapid edző. Valószínűleg Maldarasánu, aki egy nagyon kiegyensúlyozott
figura. Maldarasánu, ha elmegy, most maradjunk itt, ott van a klubnál két másodedzés, erre voltam kíváncsi. Ilyenkor a másodedzők csak ilyen kis pótlékok, átmenetileg, ha beteg a főedző, vagy fölküldik a nézők közé, hogyha piros lapot kap, vagy egyéb gond van. Vagy tényleg egy csapat ökonomiájában erről szól a történet, hogy ott van egy olyan stáb, ahol a második az már majdnem első is lehet.
Ahogy mondtad, két másodedző szokott lenni egy klubnál. Az egyik másodedző az mindig a vezetőedzővel érkezik. A stábnak a többi tagjával.
Hozza magát.
Viszont jellemzően van egy olyan másodedző is, aki a csapatnak az állandó másodedzője. Tehát amikor elmegy ez a vándorbrigád, akkor ott marad valaki.
Hogy az öltözőben.
Az öltözőben, igen, aki rendet tud tartani. Előfordult már olyan, hogy ezek az edzők, akik ott a csapatnak az állandó edzői egy-két fordulóra addig, ameddig találnak egy új vezetőedzőt, átveszi a kormánybotot, a marsalbotot, és akkor ő igazgatja. Olyan is előfordult, előfordult, hogy ebből a másodedzőből vezetőedzőt tettek, akár hosszú távra is a foci történetben volt ilyen, viszont jellemzően ezek az állandó megbízható butorok a csapatokon belül.
Hát a klub volt játékos, annál a lojalitást a díjazak elsőként. Azt a képet, mint Zsolt leírt, azt az egy nagyon kelet-európai arra jellemző, egy Premier League klubnál az edző teljes tábbal érkezik. Tehát ott a Liverpoolnál nincs ős liverpooli edző, sőt a Liverpoolnál nem van liverpooli.
Egészen a masszörig minden?
Az edzői stábról beszél. A masször és az orvosi stáb az általában állandó. Néha megkérik az edzőt, ugye egyszer volt olyan a futball történetben, amikor Mourinho ki akarta rúgatni a Chelsea-nek a doktornőjét, szóval, de azért mondom, ezek szélséges esetek, ezek nem feltétlenül. De például a doktornő a Chelsea is portugál volt, nem angol, tehát hogy ez is egy érdekes sztori, hogy itt most már teljesen a világpiacról válogatnak. Nagyjából az a képet egy ilyen csapatnál, hogy az edző és a másodedző, tényleg, ahogy Zsolt is mondta, hogy az edzőnek egy állandó munkatársa a másodedző, vagy pedig a klubtól megörökölt, vagy erre az egy feladatra szerződött, akivel ismertük egymást, de még nem dolgoztunk együtt, de jó haverok vagyunk, most te gyere ide, ma másik másodedző éppen nem ér rá.
Általában tandemben járják a világot ezek az
edzők. Sokszor kapus edző, erőti edző is csatlakozik hozzájuk, tehát azt látni kell, hogy manapság már a futball szakma, az edző, a vezető edző az koordinál, és delegálja a feladatokat az edzéseken. Egyrészt az erőti edzők felé, másrészt pedig ugye ma már Premier League-ben már pontrugás edző van.
Igen,
a Liverpoolnak bedobás edzője van.
Hogy...
Tehát, hogy egyre jobban megy a szakosodás, és egyre inkább a vezető edző egy koordináló feladatot kap. De Romániában itt még nem tartunk, itt azért a vezető edzők többsége egyrészt diktátor, másrészt pedig nem csak a stábban, hanem a játékos keretben is imádja a saját embereket beépíteni, és nagyon sokan ebbe, Dorin Muntiano ebbe bukott bele Szent Györgyön konkrétan, hogy gyakorlatilag az első percnök kezdve közölt a kerettel, hogy utálja. És hogy ha ő így part a jövő szezonra, akkor nem, ezek az embereknek nincs jövő a klubnál. Persze, hogy nem fognak érte játszani.
Hát ez egy buta ember, aki ilyen tesz.
Igen, de ő egyfajta futball tud, és ahhoz keres magának embereket. És nagyon, és itt látszik az, hogy például Galacon mennyire okosan léptek Dorinio Montiano után. Burka nem jött be, mert egészen más futballt játszik, mint Montiano, nem erőfutballt, hanem egy labdabirtokosulat, nem jött be. És akkor, amikor Burkát leváltották, akkor megkeresték azt az edzőt, aki a legjobban hasonlít Dorinio Montianóra. Megtalálták Bálint Gyuszit, és Bálint Gyuszival ötöt nyert Zsinórba a Galac. Mert megtalálták azt az edzőt, akkor legjobban illik az előző edző által felépített kerethez. Nagyon ritkán vannak ennyire bölcs döntések a román futballban, ez látványosan az volt egyébként, és ezért lesz nagyon érdekes, hogy Möldara Sánu, aki ugye rapid játékos volt több éven keresztül, ugye a Ruzsán Lucsescu féle bajnokságot, kupákat nyert.
Hát az egy jó gárda volt.
UEFA kupában legjobb 8-ig jutó Rapidnak volt az egyik alapembere, hogy az a Möldara Sánu, aki először kerülne ilyen nyomás alá, mert Szebemben nem volt, Metaloglubusnál pláne nem volt nyomás alatt, az Ásztától túl hamar kirúgták, veretlenül egyébként annak idején, Szebemben volt négy jó, stabilan jó éve. Hogy ez a Möldörösen, ahol megkapja a Rapidot, szerintem megérdemelni, kap-e védettséget. A közönséggel nem lesz gond, ő is ős Rapidos, tehát vagy neki nem lesz gondja az elején a közönséggel. Ez nagyon nagy előny, nem kívülálló. De a tulajdonosoktól megkapja meg a támadást a közönség ellen, amikor szükség lesz rá. Mert Sukujék eddig nem mertek nyíltan soha szembeszállni a közönséggel. Rapidnál pedig iszonyatosan szurkoló uralom van.
Hát ezt nem kell a majd a CFR esetében bekalkuláljuk, hogy leküldik, vagy leordítják a fejét a stábnak. Deák búcsú meccsére számítsunk majd ma este, vagy ez nem biztos.
Nem, az a Fécsi CB-vel lesz.
Az a Fécsi CB-vel lesz.
Uh-huh. Biztosra mennek egyébként, nem fogja most Deákot, aki nem nagyon játszott mostanában.
Hát ugye a vége felett, most, vagy ilyenkor nem az...
Hát de, az utol, de az legyen itthon a teljes közönség.
Ja, értem.
Szóval az a Fécsi CB mert meccsnek, ha nem lesz tétje, az Deák csapatkapitány lesz, és az a meccs akkor az övé lesz. Ez így van jól egyébként. Tehát, hogy az lesz nagyon érdekes, azt gondolom Aradon elsősorban, hogy itt két nagyon eltérő stílusú csapat fog játszani. Tehát a CFR, amelyik egy szervezett, de sokszor komplikált, mélységben tagolt, pontrugásokra építő, igen a támadóinak az egyéni klasszisára építő csapat, szemben a Szemennek ezzel a kicsit konzervatív vonal futballjával, rásulnáluk soha nem lehet előre tudni, hogy 4 vagy 5 védős rendszer van, ezt meccsen belül is váltogatják, mert úgy vannak felállva, hogy a jobb hátvéd pozícióban egy középpályás játszik, aki ha kell feltolódik, és a jobb oldali belső védő pedig egy jobb hátvéd, aki ki tud tolódni jobbra. Úgyhogy ez nagyon érdekes lesz megint, hogy ők 5-3-2-t vagy 4-4-2-t játszanak egy adott pillanatban, illetve hogy a Szeben a 4 csatárát hogy fogja forgatni, ugye neki van 4 jó csatára, ebből mindig 2 van a pályán, és hogy ezeket hogy fogja majd forgatni, és ki mikor játszik. Ne felejtsük el, az ifi szabály itt is érvényes. És Möldörösen hiába neki Jánisz Sztojka a legjobb játékosa, és 21-es szabály alá esik még idén. Nem vele kezd, hanem Robert Pobeszkóval a középpályán. És Jani Stoika mindig csak akkor jön be, amikor már egy fáradt védelemre kell beküldeni egy friss, pihent és nagyon jó csatárt.
A két csapat, ahogy az alapszakaszban játszott egymással két mérkőzést, egy 0-0-ás döntetlent Szebenben, aztán pedig 1-0-ra nyert a CFR Luis Muntianónak a góljával, tehát ne számítsunk semmiképpen sem gólgazdag mérkőzésre Aradon.
Történelmi gólszegény, mert csak rengeteg volt az 1-0 a két csapatnak az elmúlt 6-7 évben. Tehát szerintem 3-1 óta a legnagyobb
eredmény. És 90 perc elég lesz eldönteni?
Hogy nem biztos.
Inkább igen, mint nem, de nem lepődnék meg egy hosszabbításon.
Hogy hosszabbítás a pályán, hosszabbítás nekünk a kommentátorállásban.
Hát igen, arra föl kell készülni, tuningolni magatokat. Hosszabbítsuk meg ezt a beszélgetést úgy, hogy lemegyünk az alsóházba, és megnézzük, hogy ott, mert ugye annak az élén van tulajdonképpen a Hermannstadt, hogy ott mire számíthatunk a bajnokság végéig, ki az, akitől kvázi elbúcsúzhatunk mindenképp, ki az, aki még reménykedik, pislákol Szent Györgyön a remény, vagy fellobbant forma.
De ezzel most már egész jól állunk.
Igen, de hát volt egy olyan periódus, amikor nagyon, nagyon borúsan tekintettek oda. Mire számíthatunk a szintén két-három meccs, hány meccsünk van?
Egy forduló.
Szent Györgyön nagyon örültek szerintem a tegnapi mérkőzésnek az eredményének.
A Petrolnak,
igen. Mert ez azt jelenti, hogy akár egyeneságon megmenekülhetnek, ha jól alakul az utolsó mérkőzésük az Unirja Slobozia vendégeként. Ugyanis jelenleg úgy néz ki a dolog, hogy hát számítsuk a hatodik helytől lefele azokat a csapatokat, akik tehát igazából az ötödik helytől
lefelé. A Jastól,
igen. Tehát van nekünk 28 pontos csapatunk kettő, a Jas és a Petrolul, a Botosánynak és a Sepsinek van 26-26, és a Szlobóziának van 24. Biztos kieső már a Buzó, tehát ők nem szólnak ebbe bele. Tehát igazából az öt csapat közül, aki a Jastól egészen az Unirja Szlobóziáig, lesz egy biztos kieső, és két olyan csapat, amely játszik majd osztályozott. Egy pedig megmenekül. Az, hogy melyik lesz az, amelyik
kettő menekül
meg. Az, hogy melyik lesz az a kettő, amely megmenekül, és melyik az, amely kiesik, és melyik az, amely osztályozott játszik, az az utolsó fordulóban dől majd el, és nagyon érdekes párosítások.
Igen, mert a Jas és a Petrol egymás ellen játszik, és ezt a forma alapján elnézed, a meccs a Jasé, legalábbis X. De az a legérdekesebb az, ha a Jas Petrol az egy X. Mert akkor, ha a Botosság, amelyik az utolsó a Hermannstadttal játszik, nagyon nagy esély, és a Botosság Hermannstadt át kell utazni az egész országot a kupamérkőzés fáradalmai után, egyszerűen nem lát hogy ők túl sok vizet tudnának majd zavarni. Illetve nyer a Botosány, nyer a Sepsi, akkor ez 4 darab 29 pontos csapatunk. A Szlobozia kiesik.
Ha a Jas Petrol X.
Igen, és akkor lesz 4 darab 29 pontos csapatunk. Abban az esetben a Petrol és a Sepsi marad benne osztályozó nélkül, és a Jas és a Botosány megy osztályozóra.
Igen, de ez három mérkőzésnek az eredménye úgy kell alakuljon, ahogy felvezettük.
Ha már a Sepsit nézzük, ezzel a tegnapi Petrol versenyen nekik nagyon egyszerű lett a képet. Ha megverik a Szlobóziát, bennmaradtak csont nélkül, ha döntetlen játszanak a Szlobóziával, osztályozott játszanak, ha kikapnak, kiesnek.
Egyszerű, de igazából három útvonal.
Igen, három útvonal, de bekerültek egy olyan helyzetbe, hogy nem függnek már a többi eredménytől. Nincs olyan, ha az úgy lesz, akkor nekem úgy lesz, nincs. Teljesen egyértelmű mind a három esetben a végkimenetel.
Mi a tanulsága a Sepsi szempontjából ennek az idénynek? Hol csúsztak el a dolgok, vagy hol értelmezték rosszul az esélyeiket és a taktikájukat?
Én azt gondolom, hogy ott értelmezték rosszul, amikor letértek arról az útról, amit a éven keresztül jártak. Sepsinek az igazolás politikája arról szólt, hogy hozzunk nagyon tapasztalt külföldieket, és mellék viszonylag tapasztalt román játékosokat is, és pár fiatal, persze meg kell a fiatal is. Ha esetleg akad egy jó magyar játékos is, akkor az is jöhet, de nem kötelező, azok inkább csíkban vannak. És akkor jött idén nyáron Bert Stork, aki azzal kezdte, hogy neki minden 30 éves játékosra azt mondta, hogy nem kell. És elküldtek egy csomó tapasztalt 30 fölötti játékost, akik még Safránkot, Aganovicsot. Hágan is tényleg a karriere végén van, de egy 20 percnek mindig jó lett. Sáfrankó szintű csatárjuk jelen pillanatban nincsen a csapatban. Balását. Tehát nagyon-nagyon tapasztalt jó játékosok, akik alapemberek voltak, elküldtek a csapattól.
Picit megállítanám.
Stefanescót eladták.
Miért küldenek el, miért változtattak ekkora irányt egy olyan csapatnál, egy olyan képletet, miért változtatnak meg, ami bevált?
Mert hallgattak Storkra.
De miért hoznak egy olyan edzőt, amely ilyen radikális változást akar?
Storkkal tavaly jól mentek. Stork számomra már másodszor, az keresett a magyar válogatott volt, bizonyította be azt, hogy ha ő átvesz egy csapatot szezon közben, menet közben, aztnak a csapatnak az addig játékát tovább tudja egy bizonyos szintig fejleszteni. Viszont amikor neki kell már újjáépíteni a csapatot, akkor bukik. Magyar válogatottnál is akkor bukott Andorrában, amikor betett egyszerre 10 új embert, mert azt mondta, hogy Andorrát megverjük a fiatalabb játékosokkal is. Nem jött össze neki. Ugyanez volt a Sepsen is, be akart vágni egy radikális fiatalitásba, fiatal román ligát nem ismerő légiósokat hozott, nem vett nagy az által idehozott légiósok, nagy részét télen már el kellett küldeni, perceket játszottak, Bray, Bardia nagyon nagy csalódás volt. Tehát, hogy nagyon-nagyon rossz játékosokat hozott, vagy román ligához nem illő játékosokat hozott, és a Sepsen fejbe tett pillanatban volt, hogy a sérülések miatt nagyon vékony a kerete. Szucsú ezt ki tudta egyensúlyozni, elsősorban azért, mert belülről ismerte a klubot és a keretet, és megtalálta azt a, úgy mondanám, hogy energiatakarékos futballt, amivel ezt a vékony keretet szinten lehet tartani. Behozta még így is, hogy oké, nem jutottak playoffba, ami az elmúlt két évhez képest csalódás, a Sepsi valós lehetőségeihez képest anyagi lehetőség, keretnek az erőssége, az nagyjából mindig a 6-8. Hely valamelyiket, egy 7. hely, nekik nem kellett volna csalódás legyen. Ezt képest csalódásként érték meg, és már a Szucsú hátamögött elkezdtek tárgyalni Dorinel Muntianoval, és azt nem értem, hogy miért. Tehát, hogy vannak olyan pletykák, hogy a szurkók győztek meg Diószegit arról, hogy ide keménykező edző kell. Hát láttuk, hogy mire megy egy keménykező edző, akinek a keménykezőségén kívül más szakmai plusz nem tud hozzáadni a csapathoz. Lehet, hogy Szucsú alatt az öltöző nem volt keményen fogva, de Szucsú pozitív mérleggel ment el, tehát több meccset
tehet. Muntiano azt mondta, hogy ő ilyet nem látott. Amióta edző, most nem tudom, tehát biztos, hogy vannak sérelmek, meg az ember mikor egy kicsit felfokozott hangulatban van, akkor mond dolgokat, de hogy az jött le nekem, hogy ott egy olyan típusú öltözőbeli lázadás volt, amit az én olvasatomban, ahogy Dorinél ezt értelmezte, hát kvázi megengedett a klubvezetőség, vagy elnézett. És hogy ő ezt tartotta sérelmesnek, hogy amióta ő edző, ilyet nem látott, hogy akkor a klubvezetőség meg a csapat összefog az edző ellen.
De hát hogy ne látott volna?
Én csak vázoltam a
foci történelemben ilyen nagyon sok helyen előfordul. Hát gondoljunk bele abba, hogy van egy összeszokott páros, nevezzük párosnak, hogyha a játékosoknak az egységet, párnak az egyik tagjának nevezzük, ott van pedig a klubvezetőség, akik éveken keresztül jó esetben, ha vannak ilyen klubhű játékosok, együtt dolgoznak. Akkor érkezik beejtőernyőzve bizonyos értelemben egy külső ember.
Tehát ő az mindenkori intruder.
És neki szerintem edzőként elsősorban azon kellett volna dolgozni, hogy megtalálja a közös hangot a játékosokkal. Dorinel Muntiano pedig a maga arrogáns módján erre próbálkozás sem tett, ahogy Miki is fogalmazott, előrevetítette azt, hogy mindannyian menni fogtok. És akkor abban az öltözőben is ott vannak a hangadók, ott vannak azok a játékosok, akik együtt ünnepeltek éveken keresztül a klubvezetőséggel. Gondoljunk például Nicuj Rolandra, akiről.
Hát ő volt az egyik hangadó.
Igen, köztudott az, hogy nagyon jó viszonyt ápol a vezetősége, és hallgatnak rá. És hogyha elmondja az öltözőben elhangzottakat a Diószegi Lászlónak, akkor el tudod képzelni, hogy a Diószegi László ilyen kijelentésekre, hogy ti mindannyian menni fogtok, felkapja a vizet a kisakár.
Meredek párhuzamot ajánlok, de ha nem áll, akkor szóljatok nyugodtan. A Liverpool esetében úgy történt a váltás, hogy már lehetett tudni ki az utód, Klopp pedig megágyazott valamilyen szinten, akár azt is mondhatnám a stadion koreográfia nívóján is annak, hogy mi következik. Nálunk miért nincs ez a típus? Mert ugye most beszélünk arról, hogy hozzunk játékosokat, veszünk, szétnézünk, kinevelünk. Van ennek sármja, eredményessége, vagy akár a kudarc záloga is lehet, ha rosszul csináljuk. Edzők esetében még nincs ez, hogy elvégre ez is egy záros halmaz, ismerik egymást.
A Liverpool 9 évente vált edzőt, a játszó román klub 9 havonta.
Ez egy kemény érv, ezt így.
Ez így. Tehát a Liverpool pontosan tudta a Klopp, hogy le fogjuk zárni, bejelentette félve előtt, hogy a szezon végén elmegy. Biztos, hogy bevonták abba, hogy mikor kiválasztották az utódját, ugye nagyon sokáig arról van szó, hogy Ruben Amorim megy oda, aki most elég látszásan bukik meg éppen a Manchester Unitednél. Ehhez képest Slot egy kicsit ugye semmiből került elő, viszont az,
de felépítették. Már az, mielőtt, az első, mielőtt az első meccsénél
kívánt volna. Az első perctől kezdve, első pillanattól kezdve Klopp a támogatásáról, biztos, van, nagyon jó választás, kiváló edző, tudja folytatni azt, amit én elkezdtem. Ugye ne felejtsük el, hogy klubnak a stábjában tele volt hollandokkal, ugye neki Pep Linders volt a másodedzője nagyon sokáig például. Tehát megjelzott ennek a Liverpoolnak majdnem mindig voltak holland, jó holland játékosai, most ugye holland csapatkapitány van, az első holland csapatkapitány Van Dijk fel fogja emelni a Premier League serleget. Tehát, hogy megint ezek a hosszú távra alaposan időben megtervezett lépések. Romániában az edzőváltás egyik napra a másikra zajlik. Konkrétan Szucsut úgy váltották le a Buzo elleni meccs után, hogy neki még nem is szóltak, hogy leváltják, mint a játékosok már egy nap előtte tudtak, az nem hajtottak és buktak a Buzo ellen a playoff első meccsén. És akkor jön Muntianu, akit a Sebsedden csak nyárára akart, és akkor valószínűleg meg tudta volna valósítani azt, hogy hozza magával azokat a játékosokat, akikre ő felépít a csapatát, és nem bukik ekkorát, vagy meg sem bukik lehet, hanem felépít egy mostanitól teljesen eltérő stílusú Sebsit. De mondom, a Sebsen a legnagyobb hiba, hogy letértek erről, hogy tapasztalt játékosokat igazolunk, kipróbált játékosokat igazolunk, külföldiek nagy része már játszott Romániában, tehát hogy ismerjük ezeket az embereket. Jött Muntianu, két hét után kirúgta Debeljuhot, aki a hatodik legtöbb gólt rúgó külföldi csatár a román liga történetébe. Kirúgta Debeljuhot, mert Debeljuh állítólag visszaszólt neki az öltözőbe, hogyha nem kapok paszt, akkor nem tudok gólt rúgni.
Amúgy a román ligában van két-három olyan csapat, amely nincs benne abban az edzőkörforgásban, ami amúgy megvan. Tehát ha megnézed az edzőket, és megnézed a CV-üket.
Körbefutnak.
Tehát ez egy olyan belterjes...
De ez más országokra is jellemző egyébként.
Jellemző. De például visszatérve a nemzetközi focira, Liverpoolt említetted, de hogy ott például a szezon közbeni váltások, azok a drasztikus váltások, hogy kikapunk egy mérkőzésen, amelyet úgy érezzük, hogy nem kellett volna kikapni, és akkor egy ilyen hirtelen felindulástól elküldünk mindenkit, és akkor vakarózunk, hogy ki legyen majd a következő naptól a pályán, kikészítse fel a csapatot. Ez ritkább. Ott azért komolyabb pénzre megy a dolog, nagyobb tétje van, nem teszik meg ezeket a saját magukat, kiteszik egy ilyen veszélynek.
És ne felejtsük, hogy a Liverpool amerikai tulajdonban van, tehát ott megint bejön egy olyan amerikai bosztoni cégnek a tulajdonába, olyan Fenway Group, amelyik a bosztoni baseball csapatot is, tehát hogy az amerikai sportok, amelyek aztán még hosszabb távra tervező vállalkozások. Ott megint nagyon szokatlan és nagyon radikális a szezon közbeni váltás, tehát csak akkor történik meg, hogyha azt érzik, hogy lehetnénk jobbak, de nem vagyunk elég jók, akkor váltanak, hogyha már nagyon rosszak vagyunk, úgyse jutunk be a playoffba, akkor nem váltanak a szezon végig, mert akkor már minek? Akkor majd szép lassan megkeresik a következő szezonra az edzőt. Amerikai típusú sportgondolkozás, sportvállalkozás vezetés, ez is nagyon fontos az, ami a Liverpoolnál játszik. Romániában pedig még mindig a balkáni vadkapitalista higiénák vezetik a klubokat.
I és Robertet leváltják-e a Csíkszereda éléről, mert hogy most bejutott, és ha szintet lépünk, akkor egy nagyobb fesztávú edzőt kéne oda.
Remélem poénkodsz.
Jó, hát most átvezettem egy kicsit így a Liga 2 fele, hogy
hát akkor... Ő szerintem Szent I és Robert lesz a következő évtől.
Igen, tehát azt tudni kell, hogy ő ugye
nem kell attól félnünk, fiúk, hogy itt most nagyon-nagyon felfokozott elvárások vannak, nem. És ehhez képest meg...
Pont ellentétben a Csíkszereda igyekszik csökkenteni az elvárásokat a csapattal szembe. Beszéltem Szondi Zoltán klubelnökkel, beszéltem a csíkszeredai futballból, a kicsit távolabbról szemlélő emberekkel is. Csíkszeredában ezt a feljutást ezt ajándéknak tekintik, tehát őket nem zavarná, ha egy év után kiesnének. Ők azt gondolják, hogy itt most megkaptuk ennek a projektnek a csúcsát, és tényleg csúcsként élik meg, és nem egy következő lépésként. Őnekik túl sok pénzük nem lesz igazolni, várakozások szerint 1,5 millió euróval fog nőni a költségvetésük, ami pontosan megegyezik azzal az összeggel nagyjából, amit a tévés jogdíjakból kapnak az első osztályban. Amit tudnak csinálni igazából, hogy a jelenlegi magyarországi légiósaik helyett jobb magyarországi légiósokat hoznak a magyarországi kapcsolatokon keresztül. Ezzel a lépéssel tudnak erősödni, de ők nem fognak letérni arról, hogy elsősorban magyar nemzetiségű játékosokat keresnek, vagy olyanokat, akik románok vagy külföldiek, de elfogadják azt, hogy az öltözőbe magyar szó van. Például ugye mindenki nézi, hogy mit keres Raúl Pálmes, ahogy mondják, van Raúl Pálmes, tudni kell, hogy a Honvéd Akadémián nevelkedett, és annak idején Marco Rossi nevű edzőt tette be a Honvéd felnőtt csapatába. 17-ben bajnoki címe van a Honvéddal, két meccset játszott csak ifiként, de ő is ebből a közegből származik például. Úgyhogy Csíkszeredán azt gondolom, hogy nem. Ők egyszerűen, és nekik Ilyesben nagyon megtalálták ők náluk, László Csaba nagyot bukott, nekik Szucsú és Ilyes volt végig a két edzők, aki ezt a projektet végigvitte, úgyhogy azt gondolom, hogy Ilyes maradt Csíkszeredában.
Hát igen, és Ilyes hazai fiú, tehát saját hazájában proféta, tehát ő ott abszolút bizalmat élvez, nem hiszem azt, hogy akár akkor is, hogyha a csapat elkezd az első szezonjában, az élvonalban rosszul menni az elején, nem fogják őt elküldeni.
És nem fognak kívülálló edzőt hozni, tehát az is nagyon látszik egyébként, hogy ahogy szépen felépítették Ilyes edzői karriert, megvan már két éve a pro licensze meg minden, úgy építik Ilyesnek az utódját is.
Aki ki?
Bajko Barna, jelenlegi másodedző, ugye ő akkor ott 2020 körül hagyta abba a futballt, egy nagyon jó csatár volt egyébként, annak egy még Szabó Vittel Besztercre csak az egyik első meccsen egy montenegrói csapat az Intertoto kupába úgy eltörte a lábát, hogy aztán nem futott be komoly első ligás karriert, és ő aztán nagyjából 2020-ig játszott Csíkszeredában, és azóta a stábnak a tagja, és én azt gondolom, hogy hosszú távon pedig Bajko Barnát akarják majd felépíteni edzőnek, ugye legalább egy 10 évvel fiatalabb IJ-snél, tehát hogy akár egy generációs kérdésként is felfogható, tehát ő abban a pillanatban, amikor visszavonult, rögtön bekerült a stábba.
Amíg nem érjük azt a pillanatot, amikor felfor Székelyföld, mert hogy lesznek ilyen rangadók, ugye, ahol a két csapat szurkolója a megye határon megbeszélik akár.
Igen, ez az kell, hogy a Sepsi fennmaradjon.
A medve határon.
A medve határon maradjon, igen. No, térjünk vissza mégiscsak a ma esti csatára. Tippeket várok így most melegében. Hogy látjátok ezt a CFR behúzza, nyögvenyelősen, vagy készüljünk meglepetésre.
És most nem a Kolozsvári szól belőlem. Szerintem a CFR-é lesz ez a ma esti mérkőzés. Dán Petrescut jó edzőnek tartom. A keze alatt dolgozó csapatot, a keretet jobbnak tartom a szebeni állománynál, és úgy érzem, hogy a zászló nekik áll. Kapaszkodnak ebbe a lehetőségbe.
Ne felejtsük el, hogy Hunyad mekkorát teljesített tavaly.
Igen, igen, de hát mondjuk az egy nagyobb ívű különbség volt, tehát itt most éppen nem arról beszélünk, hogy egy másodosztály és egy élvonalbeli csapat, hanem igazából pár hely választja el őket a bajnokságban, ezt a két csapatot, és a CFR-nek nagy lehetőség az, hogy ezt, hogy egy trófeával gazdagodjon a szezon végén, ne érezze úgy a vezetőség, hogy semmit nem nyertek, a játékosok is ne úgy érezzék, hogy semmit nem nyertek. Én azt mondom, hogy a CFR.
Miki?
Én is azt mondom, hogy a CFR, és megkockáztatom azt is, hogy egy gólnál többen nyernek. Azt gondolom, hogy a CFR időben korán meg tudja szerezni a vezetést. Ez a Szemen azon kevés csapat egyike, akire a CFR rá tudja rúgni a másodikat. Tehát a Szemen, ha kinyílik, akkor ez egy lekontrázható csapat. És hát ugye Dán Petrescunak még nincsen román kupája. Egyetlen román kupa döntője van 2008-ban az Unire Úrcsen kispadján, azt elvesztettek 2-1-re a CFR ellen. Kupát egyedül Kínában nyert egyébként, a kínai a Jiangsu nevű világhírű csapata nyert kínai kupát, tehát azért ismeri a kupa döntőnek a lényegét, és én azt gondolom, hogy a CFR meg fogja nyerni ezt a meccset, több mint egy góllal, és ilyen teljesen váratlan abszurd gólszerzőkkel. Emlékezzünk vissza, amikor az elődöntőben Grauvac lőtte a gólt, na valami hasonlóra számítok, hogy olyan játékos lövi a gólt, aki eddig nem nagyon volt benne, például Servis Színján.
Hú, legyél profita.
Hát találkozunk még akkor foci témában itt a tetőteraszon, mert ugye lesz itt IFI Európa bajnokság, meg lesznek még döntők, meg mindenféle események.
Klubvilágbajnokság. Klubkupasorsolás.
Úgyhogy igen, ha egy kicsit úgy sajnálgattuk a labdarúgókat, hogy nem tudnak szusszanni, azt hiszem, hogy mi is épp, hogy egy kis hézagot hagyunk, aztán jöhet egy újabb focis tetőterasz. Köszönöm, hogy itt voltatok velünk, és itt lesztek velünk tulajdonképpen 20 óra 30 perctől, amikor ugye Aradon felhangzik a sípszó, és lássuk akkor, hogy a 907-ben alakult csapatnak áll a zászló, vagy a 2015-ben induló klub viszi el majd a trófeát. Köszönöm, hogy itt voltatok.
Köszönöm a meghívást.
A hallgatóknak pedig a figyelmet köszönöm. Maradjanak tehát akkor rádió közelben, 20 óra 30-kor kapcsoljuk Aradot.
Ez a tetőterasz.